Az Ábrahám áldozatában, Izsák feláldozásában rejlő evangélium. Spurgeon 869. nyomtatott prédikációja elhangzott 1869. május 2-án, vasárnap délután, Londonban. Alapige Róma 8.32. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ezt az igeverset választottuk fő gondolatként, de valódi textusunkat Mózes első könyve 22. fejezetében találjátok. Abban a történetben, melyet teljes egészében felolvastunk ma reggel számotokra, és amelyet részletesen tárgyaltunk prédikációnkban. Jónak láttam csak egy dolgot emelni ki ma reggel azon megfontolásból, hogy egy dolog egy alkalommal a legjobb, és igyekeztem összpontosított figyelmeteket rávezetni a szent hívő engedelmességnek páratlan példaképére, melyet a hívő atya mutatott be nekünk, amikor feláldozta az ő fiát. De nem lenne becsületes kezelése a szentírásnak, ha egy ilyen tárgyat, mely annyira tel van Krisztussal, az egész történet tipikus jellegének feltárása nélkül hagynánk. Ha Krisztus valahol is szimbolikusan elénk van tárva az Ótestamentumban, úgy bizonyára fényesen ragyog a Mória hegyén, ahol a szeretett Izsák, ki készséggel vállalja a megkötöztetést, s ott fekszik az oltáron, élénk színben ábrázolja a mennyei egyszülöttet, ki életét váltságul adta értünk. Nem kételkedünk afelől, hogy az egész esemény azzal a szándékkal volt Istentől elrendelve, hogy Ábrahámnak egy világosabb képet adjon a Krisztus napjáról. A próbatétel alatt egy nagy kiváltság rejlett, mert felfedte a pátriárka előtt a nagy atya szívét, az emberekhez való szeretetének nagy tettében, és ugyanakkor megjelenítette a tökéletes fiú készséges engedelmességét, ki örömmel vált Isten előtt kedves áldozattá. A Mória evangéliuma, ami csak egy más elnevezése a Golgotának, sokkal világosabb volt már, mint a paradicsom kapujában adott kijelentés, vagy mely Noénak adott a bárkában, vagy Ábrahámnak bármely korábbi alkalommal. Imádkozzunk, hogy mi is részesüljünk Isten hírneves barátjának kiváltságában, miközben a megváltást tanulmányozzuk, abban a fényben, mely Ábrahám szívét örömmel töltötte el. Anélkül, hogy valamilyen hosszúra nyújtott bevezetővel fárasztanálok benneteket, amire sem időnk, sem hajlamunk nincs, először is egy párhuzamot vonunk Krisztus áldozata és Izsák feláldozása közt. És másodszor kimutatjuk, miben múlja felül Krisztus áldozata, még a legszemléltetőbb előképet is. Ó Isten áldott lelke, kérünk, védj a Krisztus titkaiból ez órán, és jelensd meg azokat nekünk. Először a párhuzam. A történetet tudjátok, előttetek van, nem szükséges ismételnem, csak amennyiben elmélkedésünkbe beleszőjük. Amint Ábrahám feláldozta Izsákot, és így elmondható róla, hogy nem kímélte saját fiát, úgy az örökké áldott Isten feláldozta az ő fiát, Jézus Krisztust, és nem kímélte őt. Van egyféle hasonlóság a feláldozott személyek között. Izsák Ábrahám fia volt, és pedig abban a hangsúlyos értelemben az ő egyetlen fia. Ezért nem volt neki könnyű róla lemondani és áldozatra szánni. Mélységes jelentése van e szónak egyetlen, amikor egy gyermekre van alkalmazva. Egy szülő szívének oly drága egyetlen gyermeke, mint saját élete. Nincs olyan ofíri arany, sem indiai gyöngy, amit össze lehetne vele hasonlítani. Akik közületek megtöltött tegezzel vagytok megajándékozva, sok gyermeketek van, igen nehéznek találnátok mégis, ha egyet ki kellene választanotok közülök, s meghatároznotok, melyik legyen az. Ezer fájdalom hasogatná szíveteket, míg egyet kiszemelnitek a 7 közül, vagy 10 közül, akinek agyak hideg homlokára aztán utolsó csókotokat helyezzétek. De milyen lenne egy szomorúságotok, ha csak egy fiatok lenne? Micsoda agónia lenne átélni hitvesi szerelmetek egyetlen jegyének, családfátok egyetlen képviselőjének elszakítását? kegyetlen szél, mely kitépi egy ősi fa egyetlen csemetéjét. Durva kéz az, mely letépi a rózsáról az egyetlen bimbót. Irgalmatlan fosztogató, ki egyetlen örökösötöktől foszt meg titeket, szerelmetek sarokkövétől, reményetek simára csíszolt oszlopától. Gondoljátok meg hát, micsoda szomorúság szúrta át Ábrahám szívét, amikor Isten azt parancsolta neki, hogy vegye az ő fiát, az ő egyetlenét, és áldozza meg égő áldozatul. De nem tudok semmilyen nyelven megfelelő szavakkal szólni Isten szívéről, amikor ő feladta az ő egyszülött fiát. Ahelyett, hogy megkísérelném a lehetetlent, megelégszem a Szentírás szavainak ismétlésével. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csakis az ember iránti végtelen szeretet vezethette Istent fiának összetörésére, s a szomorúság vállalására. Krisztus Jézus, az Isten fia, az ő isteni természetében egy és egyenlő Istennel, örökkévaló Isten. Ő Isten egyszülött fia egy számunkra titokzatos és ismeretlen módon. Mint isteni fiút adta őt az Atya nekünk, fiú adatot nekünk, és hívják nevét örökkévaló Istennek. Ami Urunk, mint ember, a magasságosnak fia, a szűzhöz intézett angyali köszöntés szerint, a Szentlélek száll tereje át, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, azért, ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Az ő emberi természetében Jézus nem kíméltetett, hanem odaadatott, hogy szenvedjen, elvérezzen és meghaljon értünk. Isten és ember egy személyben, két természetében eképpen csodálatosan egyesítve, nem kíméltetett, hanem odaadatott az ő választottaiért. Ebben van a szeretet, szemlélt és csodált, fontold meg és álmulj felette. A szeretet fiú áldozattá lesz. Ő az egyszülött, Istentől verettetik és gyötrettetik, és kiált. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Aztán emlékezzetek, hogy Ábrahám esetében Izsák az ő szívéhez nőtt gyermek volt. Nem szükség sokat részletezzem ezt, könnyen elképzelhetitek, hogy Ábrahám mennyire szerette őt. De a mi Urunk esetében milyen elme képes felfogni, hogy mennyire közeli és kedves volt megváltunk Atya szívének? Gondoljatok a testet öltött bölcsesség azon csodás szavaira. Mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Dicsőséges üdvözítünk sokkal inkább Isten szeretetének fia volt, mint amennyire drága lehetett Izsák Ábrahámnak. Örökké valóság és végtelenség hatotta át azt a szeretetet, mely létezett az Atya és a fiú között. Krisztus az ő emberi természetében szeplőtelenül tiszta és szent volt, és benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ezért rendkívül gyönyörűséges volt ő az Atyának. S erről a gyönyörködésről nyilvánosan bizonyságot is tett, hallható kijelentésekben. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mégsem kímélte őt, hanem váltságul adta, áldozatul értünk, bűnösökért. Átokká tette értünk, odaadta, hogy ott függjön az átokfán. Van-e egy kedves gyermeked? Van-e olyan, aki kebleden pihen? Van-e olyan, aki kedvesebb minden másnál? Akkor, amikor arra kapsz elhívást, hogy elválj tőle, képes leszel a nagyatyával való közösségvállalásra, ki feláldozta az ő szeretett fiát. Emlékezzetek arra is, hogy Izsák egy igen szeretetre méltó és engedelmes gyermek volt. Bizonyságunk van erre abban a tényben, hogy kész volt áldozattá válni, mert mint fürge ifjú ellenállhatott volna idős atyának. Azonban készséggel hagyta, hogy megkötöztessék, s engedte, hogy az oltárra kerüljön. Milyen kevés az ilyen fiak száma! Hát feladja őt Ábrahám. Kevés ilyen fiút mondtam? Nos, ezt a kifejezést nem tudom alkalmazni Krisztusra, az Isten fiára, mert nem volt soha hozzá hasonló. Ha emberi voltáról beszélek, ki volt valaha is, aki úgy engedelmeskedett atyának, mint Krisztus az ő Istenének? Noha fiú volt, mégis megtanulta az engedelmességet. Az volt étele és itala, hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt. Nem tudjátok, hogy nékem az én atyám dolgaiban kell foglalatos lennem? És mégis, ez engedelmes fiút, e legnagyobb fiút, Isten nem kímélte, hanem kivonta kardját ellene, s odaadta a haláltusára és vérverejtékre, a keresztre és halálba. Micsoda erős szeretet kellett késztesse az atyát erre? Lehetetlen ezt megmérni. Oly nagy, oly korlátlan volt a szeretet, melyel megszánta haldokló embereket az atya, hogy elküldte vele egyenlő fiát, hogy nekik új életet adjon, s legyőzze a halált. Nem szabad elfelejtnünk azt sem, hogy Izsák körül rejtélyes proféciák érlelődtek. Izsák volt a megígért mag, akin keresztül Ábrahám az utódokban tovább élni fog, és folyton áldás lesz minden nemzet számára. De micsoda proféciák gyülekeznek Krisztus feje körül? Milyen dicsőséges dolgok lettek kijelentve felőle az ő eljövetele előtt? Ő volt a győzelmes mag, ki arra volt rendelve, hogy megtapossa a sárkány fejét. Ő volt a szövetség angyala, sőt, a szövetség maga. Meg volt jövendőlve, mint a békesség fejedelme, a királyok királya és uraknak ura. Benne Isten jobban felvette magát, mint a teremtés és gondviselés összes munkáiban. Mégis, e fentséges személy, mindenek örökösse, a csodálatos, tanácsos, erős Isten, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme, meg kell hajtsa fejét, hogy lesújtson rá a szent ítélet, mivel bűnbakként lett feláldozva minden hívőért. Ő a mi páska bárányunk, és a mi bűnünkért való áldozat. Testvéreim, elhagytam a sekély partot, s messze kieveztem a mély vizekre ezen az estén. Mély mélység felett úszok, nem találom a földet, és partot sehol sem látok. Érzem, hogy elmerülök a csodálat mélységében. Lelkem inkább elmélkedni kíván, mint sem szóval megkísérlelni, kifejezni a titkot. Valóban, Isten kimondhatatlan ajándékának témája, ha ennek szélességét és hosszúságát szeretnénk felfogni, inkább a csendes kamránkra való, mint sem a szószékre. Inkább imádságos elmélkedésre, mikor csendben vagy úgy este felé, mint sem a nagy gyülekezetben szónokolni róla. Szóljunk bár embereknek vagy angyaloknak nyelvén, mégsem tudjuk elírni e nagy titok magasságát. Isten olyat adott nekünk, akihez hasonlót nem talál a világ, sem az ég nem képes felmutatni vele egyenlőt. Oly értékes kincstárat adott nekünk, hogyha az ég és föld együtt aranyrudakként megméretnének is, akkor sem volnánk képesek megvásárolni velük ennek értékét. Mert az lett értünk adva, ki 10 000 közül is kitetszik, ki mindenestől kívánatos. Értünk a fej, mely olyan volt, mint a drága megtisztított arany, a porba vettetett. Értünk azok a szemek, melyek oly szelidek voltak, mint a galambok szemei, a sírástól vörösekké váltak, és tej helyett könnyen lettek mosva. Értünk azok az orcák, melyek a drága füvek táblájához voltak hasonlatosak, köpésekkel lettek meggyalázva. S az ő tekintete, mely olyan volt, mint a libános, s tetszetes, mint a cédrusfa, minden embernél nyomorúságosabb lett. S mindez az atya tanácsa és határozata szerint történt, az örök elrendelés szerint, mely megíratott a könyv fejezetében. A párhuzam igen világos az áldozat bevezetésénél. Hadd tárjam fel előttetek néhány szóban. Ábrahámnak 3 nap adatott, melyen gondolkozzék és elmélkedjék fia halála felől. 3 nap, melyen nézze azt a szerelmes arcot, és készüljön arra az órára, amikor már a halál sápadtságát fogja látni rajta. De az örök atya eleve tudta és eleve elrendelte az ő egyszülött fia áldozatát, nem 3 nappal, sem 3 évvel, sem 3000 évvel azelőtt, hanem még mielőtt a föld lett volna, Jézus az atya számára az a bárány volt, mely megületett a világ megalapítása előtt. Századokkal azelőtt, hogy Betlehemben megszületett volna, meg volt jövendőlve. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre jáveté. Öröktől fogva elrendeltetett, hogy a megváltó szenvedése folytán egy mag támadjon, mely szolgálja őt, mint vérén megváltott nép. Az önzetlen szeretetnek micsoda kitartó munkáját látjuk itt. Testvéreim, engedjétek meg, hogy megálljak és imádkozzam, mert megakadok a prédikálásban. Zavarban vagyok ilyen csodálatos szeretet előtt. Ó, nagy Isten, nem tudlak megérteni téged. Tudom, hogy téged nem zaklatnak szenvedélyek és érzelmek, téged nem törhet össze a bánat úgy, mint az embereket. Ezért nem merem azt mondani, hogy búsultál fiat halála felett. De viszont tudom, hogy nem érzéketlen, megindíthatatlan kőisten vagy. Te Isten vagy, s ezért mi nem tudunk téged felfogni. De mégis, te magadat egy atyához hasonlítod, ki könyörületességre indul tékozló fián. Vajon tévedünk-e akkor, ha úgy gondolunk rád, mint aki sirattad szerelmesedet, amikor átadatott a halál fájdalmainak? Bocsáss meg, ha túlzottan fürkészem szerető szívedet, de bizonyosan nagy, lemondással teljes áldozat volt, amit tettél, sokba került neked. Nem szólok rólad ebben a dologban, én Istenem, mert képtelen vagyok rá, de hódolattal gondolok rád, és csodállak. Hogyan tudtál oly kitartó szilárdsággal nézni századokon keresztül, és tántoríthatatlan elszántsággal a hatalmas áldozatra, a mérhetetlen jótéteményre, hogy kedves fiadról lemondj, hogy értünk megölettessék. És emlékezzetek, testvéreim, hogy Ábrahám szent előrelátással mindent előkészített az áldozathoz. Amint feltártam délelőtt előttetek, gibeonitává vált Istenért, favágóként dolgozva, miközben fia megigetése számára a tüzelőanyagot készítette. Ő vitte a tüzet és építette az oltárt, minden szükségeset előkészítve a fájdalmas szolgálathoz. De mit mondjak a nagy Istenről, aki századokon keresztül folyton készítette a világot e nagy történelmi eseményre, a testet öltött Isten halálára? Az egész történelem erre összpontosult. Merem állítani, hogy minden történés, akár nagy, akár kicsi, mely valaha is zaklatta Asszíriát, vagy felindította Káldeát, vagy zavarta Egyiptomot, vagy fenyegette a zsidókat, végeredményben a világ előkészítéséül szolgált Krisztus születésére és áldozatára. A kereszt minden történelem középpontja. Erre irányul minden ősidők óta, s abból származik minden a jelenkorban, s mindent arra lehet visszavezetni. Milyen mélységes ez a tárgy, mégis milyen igaz! Isten folyton készült az ő szerelmes fia feláldozására, az emberek üdvösségéért. Azonban ne idézzünk sokat az áldozat bevezetésénél, hanem szerény imádatban haladjunk előre a cselekménynek szemlélésére. Amikor végre Ábrahám eljutott a Mória hegyéhez, szolgáinak meghagyta, hogy maradjanak a hegy lábánál. Most övezzétek fel elméteket, és üljetek velem a Golgotára, az igazi Móriára. Annak a dombnak lábánál Isten minden embernek megállt parancsolt. A 12 Krisztussal volt életútja során, de nem kellett vele legyenek haláltusájában. 11-en mentek el vele a Gecsemániba, csak 3 volt közel hozzá tusájában. De amikor a szenvedés tetőfokra hágott, mind elhagyták őt, és elfutottak. A csatát egyedül harcolta meg. A sajtót egyedül tapostam, mondta, s a népek közül senki sem volt velem. Noha a Golgota körül nagy néptömeg gyűlt egybe, hogy szemlélje a megváltó halálát, mégis lelkileg Jézus egyedül volt ott. A bűnt megtorló, megbüntető Istennel. A Golgotán végbe ment csodálatos esemény, annak valódi lényegében és velejében, ünnepélyes titokzatosságban lett elvégezve, az atya és a fiú úgy szintén egyedül voltak, amikor az ő lelke bűnért való áldozattá tétetett. Figyeljétek meg azt is, hogy Izsák vitte a fát. Egy igazi képe annak, amint Jézus vitte a keresztjét. Nem minden gonosztevőnek volt osztályrésze, hogy vállán vigye a fát, amelyre azután őt kellett ráhelyezni. De Urunk esetében túlzott kegyetlenségből a gonosz emberek vele vitették a keresztjét. A proféciai előkép csodálatos pontos megfelelőjeként Isten úgy rendelte, hogy Izsák vigye a fát egész az oltárig, s így kellett Krisztusnak vinni az ő keresztjét az átok helyéig. Egy másik figyelemre méltó pont, hogy az van mondva Ábrahámról és Izsákról, amint láthatjátok, ha elolvassátok a részt, hogy mentek vala ketten együtt. Ő, akinek a késsel le kellett sújtania, s a másik, aki az áldozat kellett, hogy legyen, békés beszélgetésben mentek együtt egész az oltárig. Mentek együtt, mindketten, szívélyes egyetértésben. Olyan gyönyörűség számomra arra gondolni, hogy Krisztus Jézus és az ő atya együtt haladtak a megváltói szeretet munkájában. Abban a nagy munkában, mely által üdvözülünk, az atya nekünk adta Krisztust, de Krisztus egyformán úgy szintén nekünk adta magát. Az atya ment előre a bosszúállásra, megtorlásra, felöltözve az ember iránti igaz szeretet palástjába. És a fiú is haladt előre, hogy annak a bosszúállásnak áldozata legyen, ugyanazzal a szeretettel szívében. Haladtak előre, és végül Izsák megkötöztetett. Megkötözte őt az ő atya. Így volt Krisztus is megkötözve, és azt mondta, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha az én atyámtól nem adatott volna nektek. Krisztus nem kötözhette volna meg Judás, sem Pilátus, sem Heródes, ha az örök atya valósággal nem kötözte volna meg, és nem adta volna őt kivégzőinek kezébe. Én lelkem, állj meg és csodáld! Az atya megkötözi fiát. Ez Isten, a te atyád, ki megkötözi a te nagy testvéredet, és átadja őt a kegyetlen embereknek, hogy meggyalázzák, leköpjék és keresztre szegezzék, hogy meghaljon. A párhuzam még tovább vonul, mert amikor az atya megkötözi az áldozat kész a megkötöztetésre. Amint már mondtuk, Izsák ellenállhatott volna, de nem tette. Semmi nyoma sincs a vesződésnek, az ellenállásnak, még csak zúgolódás jele sem volt. Éppen így Jézus is, szemét Jeruzsálemre szegezve eltökélten örömmel ment a vágóhídra, készségesen adva önmagát értünk. Senki sem veszi el életemet én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Látjátok, hogy halad a párhuzam, és amint a földi szülőt nézitek, amint gyötrődő arccal készül beledöfni a kést szeretett gyermekének szívébe, előttetek van, már amennyire földi kép más képes kiábrázolni a mennyei dolgokat, a mennyei atya tükre, amint már is odaadja szerelmes fiát, az igazat a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megállok itt. Mit mondhatnék még? Amint már előbb mondtam, ez nem szavak tárgya, hanem a szív benső érzelmeié, ajkatok csókjáé, és a lelketekből fakadó könnyeké. Mégis a párhuzam egy kissé még tovább halad, miután egy pillanatra fel volt függesztve, Izsák újra visszaállítatott az életbe. Megkötöztetett, és oda lett helyezve az oltárra, a kés ki lett vonva, és lélekben halálra adatott, de megszabadult. Elhagyjuk ezt a hézagot, melyben Krisztus nincs teljesen előrevetítve Izsák által, hanem a kos által, Mégis Jézus is megszabadult. Újra előjött, az élő és diadalmas fiú, miután halott volt. Ábrahám Izsákra 3 napon át úgy nézett, mint halottra, s a 3. napon az atya örvendezett, hogy fiával együtt leereszkedhet a hegyről. Jézus halott volt, de a 3. napon feltámadt. Ó, micsoda öröm lehetett ott a hegycsúcson! Milyen nagy öröme volt e két léleknek, amint visszatértek a várakozó szolgákhoz, mindketten megszabadulva a nagy próbából. Nem tudom megmondani, milyen öröm volt a Jézus szívében, s a nagy atya szívében, amikor a mérhetetlen áldozat befejeződött, és Jézus feltámadt a halálból. De testvéreim, meg fogjuk tudni egy napon, mert be fogunk menni az Úr örömébe. Merész dolog Istenről úgy beszélni, mint aki örömtől rebdes, vagy bánattól levert. De mégis, mivel ő nem fa vagy kőisten, nem érzéketlen tuskó, ezért emberi módhoz alkalmazkodva kijelentjük, hogy Isten örvendezett rendkívüli örömmel feltámadt fia felett, miközben a fiú úgy szintén örült, mivel nagy műve megvalósult. Emlékezetünkben tartva azon ige szakaszt a prófétától, ahol Isten az ő szentjeiről szól és kijelenti, hogy énekléssel fog örvendezni felettük. Így joggal mondhatom, hogy sokkal inkább ezt teszi az ő fiával, és nyugszik az ő szerelmében, újjong az ő feltámadottja felett, énekléssel örül rajta. Mi következett Izsák megszabadulása után? Hallottátok-e reggelen, hogy attól a pillanattól a szövetség megerősítetett? Épp annak az oltárnak az alapján az angyal kijelentette az esküt, melyben Isten önmagára esküdött meg. Testvéreim, a feltámadt megváltó, ki egyszer megöletett, megerősítette a kegyelem szövetségét, mely most örökre szilárdan áll, 2 változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Úgy szintén Izsák azon a napon eszköz lett az Isten nagy gazdagságának a feltárására Ábrahám részére. Az a név Jehova Jire új volt a világ számára. Azon a napon adatott az embereknek a Mória hegyéről. És a Krisztus halálában az emberek láthatják, amit soha azelőtt nem láthattak. És az ő feltámadásában szemlélhetik a legmélyebb titkok megoldását. Isten gondoskodott arról, amire az embereknek szükségük volt. A nagy probléma az volt, hogyan nyerhetnek a bűnösök bocsánatot, miként lehet a bűn vétkességét elvenni, hogyan válhatnak a bűnösök szentekké, s azok, kik csak a pokolban való égésre voltak méltók, hogyan juthatnak a mennyei kórusba. A válasz ime ott van, ahol Isten odaadta egyszülöttjét elvérezni és meghalni a bűnösök helyett, s aztán meghagyta az egyszülöttnek, hogy dicsőségben támadjon fel a sírból. Jehova Jire. Ez olvasható abban a fényességben, mely a keresztről árad. Az Úr gondot visel. Ezt szemlélhetjük a Golgota hegyén, úgy, mint sehol máshol, sem menjen, sem földön. Eképpen megpróbáltam kimutatni a párhuzamot, de mélyen tudatában vagyok erőm hiányosságának. Úgy érzem, hogy csak merő ábrákat, vázlatokat adtam nektek, amilyeneket iskolás gyerekek rajzolnak krétával vagy színnel. Töltsétek ki ti őket! Van bőségesen hely az elmélkedésre. Ábrahám és Izsák, az Atya és Krisztus. A gyöngétség és szeretet mértéke szerint, mellyel behatolhattok az emberi szív csodálatába, úgy szerintem a Szentlélek szerető és gyöngét tanítása által behatolhattok az emberekért hozott isteni áldozat kimeríthetetlen csodálatába. De most másodszorban rá szeretnék mutatni néhány pontra, melyben a párhuzam megakad. Az első ez, hogy Izsáknak meg kellett halnia a természet folyása szerint. Amikor atya által feláldoztatott, ez csak kevéssel előzte meg a biztos halált, melynek nem sokára úgy is be kellett következnie. De Jézus az, aki a halhatatlanság, és akinek sohasem kellett meghalnia, sem mint Isten, sem mint ember. Benne nem volt semmi, ami őt a halál köteléke alá helyezte volna. Számára a Hádesz egy olyan hely volt, hová sohasem kellett volna bemennie. És a sírverem vagy sírbolt el volt zárva és erősen elhatárolva tőle. Mert a romlásnak semmiféle magva sem volt az ő szent természetében. Az eredendő bűn szentfoltja nélkül nem volt szükség arra, hogy teste a halálos csapásnak alávettessék. Valóban, még ha meg is halt, teste mégsem látott rothadást. Isten megőrizte őt ettől. Tehát Izsáknak meg kellett halnia, de Jézusnál ez nem volt szükségszerűség. Az ő halála teljesen önkéntes volt, és ebben kimagaslóan egyedül áll. Nem számláltatik más emberek halálával együvé. Ezen felül egy kényszer volt Ábrahámon, így adta oda Izsákot. Megengedem, hogy mint ajándékot örömest adta. De mégis a legfelsőbb törvény, melynek az ő lelki természete alá volt vetve, arra késztette a hívő Ábrahámot, hogy úgy tegyen, amint Isten parancsolta. De semmi nyomás sem nehezethetett a magasságosra. Ha ő odaadta fiát, ez a legnagyobb szabadsággal kellett történjen. Ki érdemelhetné meg, hogy Krisztus meghaljon érte? Míg ha mindenestől tökéletesek és büntelenek lennénk is, mint az angyalok, mégsem tudnánk megérdemelni egy ilyen ajándékot. De drága testvéreim, mi teljesek voltunk gonoszsággal, Isten gyűlölők voltunk. Kitartottunk az ellene való vétkezésben, és mégis, irántunk való tiszta szeretetből, ő véghez vitte a kegyelmi csodát, odaadta fiát, hogy meghaljon értünk. Ó, kényszer nélküli szeretet! Az isteni természet mélyéről feltörő forrás, melyet nem kértünk és nem érdemeltünk meg. Mit mondok róla? Ó, Isten, légy örökké áldva! Még a mennyei énekek sem képesek kifejezni a mi vétkes fajunk lekötelezettségét a te ingyenes szeretetedért, hogy ajándékul adtad nekünk a te fiadat. Továbbá emlékezzetek, hogy Izsák végül is nem halt meg az áldozatban, de Jézus meghalt. A képek mégis a lehető legpontosabbak, mert a kos előkerült a bozótból, s az állat megöletett az ember helyett. Urunk esetében viszont ő maga volt a helyettes áldozat értünk, de őt magát senki sem helyettesítette. Ő maga vitte fel az ő testében a mi bűneinket a fára. Ő volt személyesen a szenvedő. Nem helyettes által váltott meg minket, hanem ő maga szenvedett értünk. Saját személyében áldozta fel életét érettünk. És itt jön be egy másik különbözeti pont. Nevezetesen, hogyha Izsák meghalt volna is, nem halhatott volna meg váltságul értünk. Meghalhatott volna úgy értünk, mint egy példakép, arra nézve, hogy hogyan kell életünkről lemondanunk. De ez igen kis jótétemény lett volna. Nem lett volna nagyobb áldás annál, mint amit az unitárius evangélium kínál. Midőn Krisztust úgy tárja elünk, mint aki a mi felmentésünkre hal meg. De szeretteim, a Krisztus halála mindenestől egyedüli és különálló, mivel mindenestől másokért való halál volt, és kimondottan csak az elbukottak iránti önzetlen szeretetből fakadóan vállalta ezt. Nem volt egyetlen sajgó fájdalom sem a megváltó szívében, mely szükségszerűen ott kellett volna legyen, hanem csak is a mi érettünk való szeretetből. Egyetlen csepp vér sem serkent abból a tövis koszorúzott fejből, csak úgy természetesen, hanem mind az olyan érdemtelenekért érzett szeretetből fakadt, mint amilyenek mi vagyunk. És szemlélt, mit tett ő értünk? Megszerezte bűnbocsánatunkat. Mi, akik hitünket belévetettük, Istennél bocsánatot nyertünk. Megszerezte fiúságunkat. Istennek fiai vagyunk Krisztus Jézusban. Bezárta a pokol kapuit értünk. Nem veszhetünk el, és senki ki nem ragadhat az ő kezéből. Kitárta számunkra mennyország kapuit. Vele leszünk, ott, ahol ő van. A mi testünk is érezni fogja az ő halálának erejét, mert fel fog támadni a trombita szóra az utolsó napon. Ő odaadatott értünk, az ő népéért, mindnyájunkért. Elszenvedett mindent, mindenkiért az övéi közül, mindenkiért, kik benne bíznak, Ádám minden fiáért, kik hozzá folyamodnak, rejábetik magukat. Minden férfiért és nőért, akik egyedül csak rejá támaszkodnak üdvösségükért. Hadd kérdezzem, ilyen értelemben adatott-e érted, kedves hallgatóm? Van-e részesedésed az ő halálában? Ha igen, kell-e még késztesselek, hogy járulj-e megterített asztalhoz, hogy emlékezz az atya ajándékára, és elmélkedj magáról az atyáról? Kell-e kérjelek, hogy mi könnyes szemmel és bűnbánó szívvel veszed megváltunk szenvedésének emlékegyeit, tekints az ő atyára, és őre jár, és alatodos imádattal csodáld azt a szeretetet, melyet én igen hiányosan tudtam lefesteni, s amelyet megmérni te is oly képtelen vagy. Úgy hiszem, sohasem éreztem egész életemben jobban megszígyenülve a szavak dolgában magam, és sohasem voltam késztetve a beszéd mellőzésére, úgy, mint itt, e tárgynál. Mert Isten szeretetének gondolatai túl nehezek az én szavaim vállainak. Minden mondataimat megterhelik, és letörik őket. Még maga a gondolat sem képes ilyen óriási terhet elhordozni. Itt valóban mélység van, nagy mélység, és a mi kis csónakunk nem tudja, hogyan evezzen rajta. Itt mélység mélységet hív elő, és elminket elborítják a szeretet óriási hullámai, melyek körülöttünk tornyosulnak. Azonban, amit az értelem képtelen felmérni, azt a hit meg tudja ragadni. És amit a mi értelmünk nem tud felfogni, azt szívünk képes szeretni. És amit nem tudunk kifejezve elmondani másoknak, azt mégis elsuttogjuk lelkünk csendjében önmagunknak, míg csak lelkünk a legalázatosabb hódolattal meghajlik amaz Isten előtt, akinek neve szeretet. Most, hogy befejezem, késztetve érzem magam, hogy kimondjam, hogy lehet, vannak itt olyanok, akiknek ez csak üres mese. Az én szívem sajog, ha rátok gondolok, hogy továbbra is folytatni akarjátok a teremtőtök elleni bűnözést, s elfeleditek őt napról napra, amint sokan cselekszitek. Teremtőtök saját fiát adja, hogy megváltsa az ő ellenségeit, és hozzátok jön ez este, hogy megmondja nektek, hogy ha megtértek bűneitekből, és rejábízzátok magatokat az ő drága fiának kezeire, ki meghalt a bűnösökért, üdvözültök. De jaj, ti nem akarjátok ezt cselekedni. Olyan gonoszati szívetek, hogy Istenetek ellen fordultok, és az ő irgalma ellen fordultok. Ó, mondod-e, én nem fogok többé ellene fordulni. Megmozdult-e valami benned? Kívánsz-e megbékélni Istennel, akit megsértettél? Lehetséges a megbékélés. Még ma este megbékélsz vele, ha épp most átadod magad Istenednek, Atyádnak és Krisztusnak, a te megváltódnak. Valaki csak hisz benne, nem vész el, hanem örök élete van. Mert ez az ő evangéliuma. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, de aki nem hisz, elkárhozik. Hogy mi ez a kárhozat, azt sose ismerjétek meg, de adja az Úr, hogy kegyelme a tietek legyen. Amen.